Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az Isten irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Az isteni irgalmasság üzenete. Részletek Szent Faustina Kowalska nővér naplójából. Készület a nővér mennyei születésnapjának 85. évfordulójára.
Kedves hallgatóink, a következőkben Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő.
Faustina Kowalska, napló. Isten és a lelkek. Légy dicsőítve, ó magasságos szent háromság, most és minden időben. Dicsőítsen minden műved és teremtményed. Csodálják és hirdessék irgalmasságod nagyságát, ó Istenem. Le kell írnom lelkem veled való találkozásait, látogatásait különös pillanatában, ó Istenem. Rólad kell írnom, ki felfoghatatlan vagy az én szegény lelkem iránti irgalmasságodban. A te szent akaratod a lelkem élete. Attól kaptam az írásra utasítást, aki itt a földön, ó Istenem, a te helyettesed, aki szent akaratodat tolmácsolja nekem. Jézusom, te látod, mély nehezemre esik az írás, hogy nem tudom világosan kifejezni azt, amit lelkemben átélek. Ó Istenem, leírhatja-e mindazt a toll, amire nem egyszer szavak sincsenek? De te parancsoltad meg az írást, ó Istenem, és ez elég nekem. január 31. Jézusom, valóban szörnyű lenne a szenvedés, ha te nem volnál. De te keresztre feszítve adsz erőt nekünk. Te mindig jelen vagy a szenvedő lelkek részére. A teremtmények elhagyják a szenvedőt, de te, Uram, mindig hűséges vagy. A betegségben gyakran úgy érezzük magunkat, mint az ószövetségi Jób. Ha dolgozni tudunk, ide-oda járkálunk, minden szép és jó, de ha a betegség sújt, egyre kevesebb a barát. De még vannak. Érdeklődnek szenvedéseink iránt, ám ha az Úr hosszabb betegséget ad, lassanként elhagynak a hűséges barátok is. Ritkában látogatnak, s ezek a látogatások gyakran szenvedést okoznak. Ahelyett, hogy vigasztalnának, szemünkre vetik, mi lehet az oka szenvedéseinknek. A lélek, mint Jób is, magára marad. Szerencsére még sincs egyedül, mert vele van Jézus, a Szent Ostya. Midőn átéltem az említett szenvedést, s az egész éjt keserűségben töltöttem reggel, amikor a káplán jött áldoztatni, minden erőmet össze kellett szednem, hogy hangosan fel ne kiáltsak, üdvözlégy, egyetlen igaz barátom. A szent áldozás ad erőt a szenvedéshez és harchoz. Még egy dolgot szeretnék említeni, amit átéltem. Ha Isten a betegségben sem halált, sem gyógyulást nem ad, s a betegség évekig elhúzódik, megszokja a környezet, s úgy gondolják, nem is beteg az ember. Itt kezdődik a csendes vértanúság. Csak Isten a tudója, mennyi áldozatot hoz a lélek. Egyik este olyan rosszul éreztem magam, hogy azon töprengtem, hogyan jutok vissza a cellámba. Ekkor összetalálkoztam az asszisztens nővérrel, aki épp egy első karba tartozó nővért akart egy bizonyos ügy intézésére a portára küldeni. Mikor engem meglátott, odaszólt a nővérnek. Mégse ön menjen, majd Faustina nővér elmegy, mert nagyon esik. Végrehajtottam az utasítást, de csak az Isten tudja, mit jelentett ez nekem. Ez csak egy a sok hasonló eset közül. Néha az a látszat, hogy a második kar nővéreit úgy tekintik, mintha kőből lennének, pedig ők is emberek, szívvel, érzésekkel. Ilyenkor Isten maga segít. Másképpen a lélek nem tudná elviselni ezeket a kereszteket, melyekről most nem írok többet, nem is akarok, de ha sugallatot érzek, írni fogok róluk. Ma a szent mise alatt láttam a haldokló urat. Így szólt hozzám. Leányom, Szemléld gyakran szenvedéseimet, melyeket érted viseltem el, és semmit sem fogsz soknak érezni, amit te szenvedsz értem. Legjobban akkor tetszel nekem, amikor az én fájdalmas szenvedéseimet szemléled. Egyesítsd ki szenvedéseidet az én fájdalmas kínjaimmal, hogy fenségem előtt végtelen értékűvé váljanak. Ma azt mondta Jézus, gyakran hívsz mesterednek. Ez kedves a szívemnek, de ne feledd, tanítványom, hogy te egy megfeszített mester tanítványa vagy. Ez az egy szó legyen számodra elég. Tudod jól, mit rejt magában a kereszt. Rájöttem, hogy a türelemben rejlik a legnagyobb hatalom. Látom, hogy a türelem mindig győzelmet arat, ha nem is azonnal. A győzelem sokszor csak évek múltán mutatkozik meg, a türelem szelídséggel párosul. Ma az éjszakát a fogságban töltöttem Jézussal. Ez az éjszakai szentségimádás napja. A nővérek a kápolnában imádkoztak. Lélekben egyesültem velük, mert gyenge egészségem miatt nem mehettem oda. Egész éjjel nem tudtam aludni, ezért lehettem együtt Jézussal fogságában. Jézus ismertette velem az ott megélt szenvedéseit. A világ majd csak az utolsó ítéletkor fogja ezt megtudni. Mondd meg, gyermekem, a lelkeknek, hogy irgalmamat adom védelmükre. Egyedül küzdök értük, és viselem el atyám igazságos haragját. Mondd el, leányom, hogy az irgalmasság ünnepe bensőmből fakadt az egész világ vigaszára. Jézusom, békém és nyugalmam, kérlek ezért a nővérért, világosítsd meg őt, hogy megváltozzék lelkében. Támogass kegyelmed erejével, hogy ő is eljuthasson a tökéletességre. Ma a szent áldozás előtt mondta az Úr. Leányom, beszélj ma nyíltan a főnöknőddel irgalmasságomról, mert minden elöljárót közül ő vette ki leginkább részét az irgalmasság hirdetéséből. Délután tényleg eljött az anya, s beszélgettünk Isten művéről. Az anya elmondta, hogy a képecske nem a legjobban sikerült, s nem nagyon kelendő. Azt is mondta, én magam sokat vettem belőle, s jó szándékkal ajándékozgatom őket, s megteszek minden tőlem telhetőt, hogy az irgalmasság műve minél jobban terjedjen. Mikor elment, az Úr megértette velem, milyen kedves neki ez a lélek. Ma azt mondta nekem az Úr, megnyitottam szívemet, mint az irgalom élő forrását, hogy minden lélek életet merítsen belőle. Közeledjenek nagy bizalommal az irgalom tengeréhez. A bűnösök megigazulást, az igazak a jóban való megerősödést találnak benne. Aki bizalmát irgalmasságomba helyezte, azt halála óráján isteni békém tölti el. Azt is mondta még, leányom, ne hagyj fel irgalmasságom hirdetésével, ezzel enyhülést szerzel szívemnek, melyet az irgalom tüze éget a bűnösökért. Mondd meg papjaimnak, hogy a megrögzött bűnösök szavaikra bűnbánatra indulnak, ha a szívemben lévő végtelen irgalomról beszélnek nekik. Minden papnak, aki irgalmamat hirdeti, rendkívüli kegyelmet adok. Szavaik gyógyítóan hatnak, s meg fogják indítani a szíveket, akikhez szólnak. Nehéz a közös élet, de kétszeresen nehéz gőgös lelkekkel élni. Ó Istenem, részesíts erősebb hitben, hogy minden nővérben meglássam a te szent képed, mely lelkébe van vésve. Örök szeretet, tiszta láng, ég szüntelenül szívemben, és istenítsd meg egész lényemet örök tetszésed szerint, mely által életre és örök boldogságodban hívtál. Ó, irgalmas Uram, egyedül irgalomból halmoztál el ezekkel az adományokkal, mindent, ami bennem van, ingyen kaptam. Ezt látva a legmélyebb alázatban imádom felfoghatatlan jóságod. Szívemet csodálat árasztja el, hogy te, az abszolút úr, akinek senkire nincs szüksége, szeretetből így leereszkedsz hozzánk. Nem tudok eléggé csodálkozni, mikor így szoros kapcsolatban lépsz teremtményeddel. Ez ismételten kifürkészhetetlen jóságodat dicséri. Mindig elkezdem ezt az elmélkedést, de sohasem fejezem be, mert lelkem teljesen elmerül benned. Milyen boldogság a lélek teljes erejével szeretni, s még nagyobb mértékben szeretve lenni, érezni ezt, s egész lényegét tudatosan átélni, nincs szó ennek kifejezésére.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Faustina Kowalska nővér naplójából, felolvasta Dér Gabriella. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Parócai Bernadett.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
Európában ismét erősödik az antiszemitizmus és a szélső baloldali erőszak, jelentette ki a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a budapesti Terrorháza múzeumban tartott megemlékezésen. Rétvári Bence úgy fogalmazott, hogy Európa immunrendszere meggyengült, ezért nem tudja visszaszorítani az antiszemitizmust, és nem akarja visszaszorítani az illegális migrációt, a szélső baloldali erőszakot. Idézte az Európai Alapjogi Ügynökség vezetőjét, aki szerint Európában antiszemita hullám tapasztalható. Azt mondta, ez a közel-keleti konfliktus és az illegális migráció eredménye. A szélső baloldali erőszak terjedésére példaként említette azt az antifa támadást, amelyet 2 évvel Magyarországon követtek el, közölte az embervadászat egyik elkövetője, azóta európai parlamenti képviselő lett. Jogalkotóvá vált az, aki a legalapvetőbb jogot nem tiszteli, emelte ki. A kedvezőtlen külső hatások ellenére a kormány stabilizálta az államháztartás egyensúlyát, az idei évben meghozott intézkedésekkel a kormány mintegy 1 000 milliárd forinttal javította a költségvetés mozgásterét. Az intézkedéseknek is köszönhetően a költségvetés július végén 213 milliárd forint többlettel zárt, ami minden idők második legkedvezőbb július havi mutatója, erősítette meg az államháztartás központi alrendszerének július végi helyzetéről pénteken kiadott részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Július végéig az államháztartás központi alrendszere 2443,3 milliárd forintos hiánnyal zárt, ezen belül a központi költségvetés 2473,2 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 168,4 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 138,5 milliárd forintos hiányt mutattak. Júliusban egy hónap alatt a központi alrendszer 213 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 44,3 milliárd forintos deficittel. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2024. júliusában az előző év azonos időszakához képest 20 ezer fővel 4 millió 765 ezerre bővült a foglalkoztatottak száma. A foglalkoztatottak mellett a gazdaságilag aktívak száma is tovább nőtt. Számuk 2023. júliusához képest 36 ezer fővel 4 millió 974 ezerre bővült, miközben a munkanélküliek aránya változatlanul alacsony maradt. Ezzel Magyarország ebben a hónapban az Európai Unió 7. legalacsonyabb munkanélküliségű országa volt, írta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára az MTI-nek küldött közleményében. Szomba Sándor kiemelte, hogy a júliusi munkaerőpiaci adatok is az aktivitás növelését célzó programok eredményességét tükrözik, folyamatosan olyanok jelennek meg a munkaerőpiacon, akik korábban inaktívak voltak, ezáltal töretlenül bővül az aktivitás, a munkaerőpiacra lépők többsége pedig szinte azonnal el is tud helyezkedni. A magyar kormánynak az a feladata, hogy segítse a fiatalokat a Kárpát-medencében, hogy olyan jövőjük legyen, amire bizton támaszkodhat a nemzet, ezért a Sapientia RTI Magyar Tudományegyetem újabb belvárosi ingatlanának felújítását támogatja 560 millió forinttal Kolozsváron. Jelentette be Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az erdélyi városban. A város főteréhez közeli műemléképület korszerűsítése után a Makovesz program vendégtanárainak és a szakkollégiumoknak biztosít majd otthont. Nekünk az a feladatunk, a küldetésünk, hogy a magyar fiatalok a Kárpát-medencében egyszerre legyenek versenyképesek és őrizzék meg a magyar identitásukat. Hangsúlyozta Hankó Balázs a Jókai utca 5 szám alatti ingatlan udvarán tartott sajtótájékoztatón. Túszokat ejtettek, elítéltek a Volgográdi régió 19. büntető telepén, közölte pénteken az Orosz Szövetségi Büntetés Végrehajtási Szolgálat sajtóirodája. A szolgálat szerint az incidens során, amely a telep fegyelmi bizottságának ülése idején történt, a létesítmény több alkalmazottja megsebesült. A túszok kiszabadítására akció indult. Az orosz állami hírügynökség a TASZ közlése szerint túszejtésnek legalább egy, az RT televízió szerint pedig 2 halottja van. Az Interfax hírügynökség úgy értesült, hogy 3 sebesültet intenzív kezelésre szállítottak. Az RBK hírportál azt közölte, hogy az elkövetők az Iszlám Állam terrorszervezet követői. Végül az időjárásról. Holnap továbbra is csak vékony fátyolfelhők lehetnek az égen, sok napsütés várható, csapadékra nem kell számítani. A Dunántúlon, ezen belül is főként nyugaton, északnyugaton többfelé élénk lesz a déli eszél, tovább melegszik a levegő, a hajnali 11-21 fokot követően délutánra 31 és 36 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Lóczi Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai kedvenc verseikről beszélgetnek.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Szerdánként a Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai és tanára beszélget a hitvalló adásában. Elmúlt alkalommal, mikor befejeztük a sarkalatos erényekről szóló sorozatunkat, akkor meghívtuk a tisztelt rádióhallgatókat arra, hogy tartsanak velünk a most következendő hetekben is, hiszen egy újabb sorozatként kedvenc verseinket hozzuk el önökhöz, és osztjuk meg egymással és önökkel is azt, hogy miért választottuk azt a verset, mit mond számunkra, lelkileg miért ad erőt, milyen élethelyzetben válik ez fontossá számunkra. Reméljük azt, hogy ez a talán egy kicsit a hittantól első hallásra elütő témakör legalább annyi épülésünkre fog szolgálni, lelkileg, szellemileg, kulturálisan, mint amikor valóban teológiai fejtegetéseket osztunk meg egymással. Sorozatunk elején Szögecki Sára osztja meg velünk kedvenc versét és ehhez hűződő gondolatait.
Ingrid Sjöcsrand, van hozzá közöd? Van hozzá közöd, mit csinálok, és hogy mit gondolok? Van hozzá közöm, mit csinálsz, és hogy mit gondolsz? Van közünk egymáshoz? Hozzám, hozzád, mindenkihez, aki véletlenül épp itt él, épp most, és akitől függ, hogy mi lesz a világból? Van közünk egymáshoz? Talán. Igen. Ez a költőnő, akinek fura hangzású a neve, svéd írónő, és ennek a kötetnek a címe az, hogy ami a szívedet nyomja. Néhány válogatott vers található benne, és ezek a versek akkor készültek, mikor a szerzőik már ugye felnőttek voltak, de mégis egy kicsit megpróbáltak úgy gyermekíveikre visszagondolni, és azok alapján emlékezni, hogy akkor gyerekként esetleg mit érezhettek, hogyan gondolkozhattak. Valójában azért választottam ezt a verset, mert rendkívül ilyen megfogott. Mikor gondolkoztam, hogy melyiket válasszam, édesanyám mondta azt, hogy melyik a kedvenc versed, ez olyan kérdés, mint hogy melyik a kedvenc gyereked. Tehát, hogy igazából én azt gondolom, hogy nincsen föltétlen olyan, csak olyan, ami most esetleg, most aktuálisan úgy érzi az ember, hogy közel áll hozzá. Ami legelőször eszembe jutott róla, az valójában az, hogy rengetegszer van, hogy mondjuk esetleg szomorúnak érezzük magunkat, vagy hogy nem jut eszünkbe, hogy kéne, vagy mit, hogyan kéne helyesen cselekedni. És például velem rengetegszer elő szokott fordulni, hogy oda jönnek hozzám mások is, megkérdezik, hogy tudunk-e valamit segíteni, mi a probléma, ugye, állandó visszatérő kérdés. És általában mi szokott rá lenni a reakció, ugye a felelet? Semmi. Na már most én azt gondolom, hogy ez az a mondat, ami szerintem egy legkétségbeesettebb válasz, főleg ugye a kérdezőnek, meg hát ugye magunknak is, mert itt senkinek sem lesz jobb, azzal, hogy én azt mondom, hogy semmi, hanem sokkal jobb, hogyha én elmondom, hogy mi a problémám, és igenis az nem feltétlen kell, hogy az kérdező embernek a problémájává váljon, de igenis lehet köze hozzá, mert lehet, hogy már történt vele egy hasonló szituáció valamikor életében, és ezzel jó útra tud minket vezetni. Nem tudom, így első hangzásra mi volt az a gondolat esetleg, ami így megfogott benneteket ebben a versben?
Ez a vers engem arra a mondásra emlékeztet, hogy az emberek túl sok falat építenek és túl kevés hidat. Van között hozzá, mit csinálok? Mai világban ez egy teljesen abszurd dolog, sőt, mert hogyha valaki érdeklődik az iránt, hogy mit csinálunk, hajlamosak vagyunk elutasítóan felelni. Vagy amiatt, mert megszokás, vagy pedig amiatt, mert annyira belemerülünk a munkába, a feladatba, amit el kell, hogy végezzünk, hogy a másik ember személye szorul háttérbe. Most akkor újra kell értékelni, hogy akkor mi van miért. Az ember van a munkáért, vagy a munka az emberért, a feladat az emberért. Miért élünk? Mi az egyetlen egy értelme annak, hogy élhetünk? Isten szeretete és embertársaink szeretete. Babics gondolata volt az, hogy ő önmagában nem számít semmit. Az ő életének csak az adhat értelmet, hogyha a többi ember felé szeretetét kifejezheti, a többi ember szeretetében részesítheti. Nekem erről így elsőre ennyi, ami lejött, de ez úgy villámcsapásszerűen.
Nekem legelőször a vers címből az ugrott be, van hozzá közöd, hogy a Biblia első lapjain ehhez hasonló dolgot olvasunk, amikor Isten számon kéri Káinon azt, hogy hol van Ábel, a testvéred, és azt mondja, hogy hát őrzője vagyok én testvéremnek. Tehát onnantól kezdve, hogy a bűn megjelent a világon, az ősbűn, és ennek következményeként a rosszra való hajlam, akarat, onnantól kezdve hárítjuk azt a felelősséget, ami egymáshoz köt bennünket, mert szószoros értelemben néznénk, akkor mindannyian testvérek vagyunk, mindannyiunknak köze van a másikhoz. Az ilyenfajta kérdések, hogy van-e hozzá közöd, meg van-e közünk egymáshoz, az már mindig egyfajta megromlott világról tanúskodik számomra, ami ott az elején csúszott el egy kicsit.
Tetszik, ahogy a versben az író tágítja a szemléletünket és azt a kört, akihez szól. Először, mintha csak két ember beszélgetne egymással, vagy az egyik gondolkodna magáról és a másikról, és aztán pedig már azt mondja, hogy van közünk egymáshoz, hozzám, hozzád, mindenkihez, aki véletlenül épp itt él, épp most, és akitől függ, hogy mi lesz a világból. Az Istennek valamilyen terve volt azzal, hogy megismertet mindenkit más emberekkel. És ez a véletlenül, ez egy kicsit olyan ironikusan is hangzik itt nekem, hogy lehet véletlen az, hogy épp találkoztunk, hogy nekünk épp együtt van dolgunk, hogy van közös ügyünk, van-e közünk egymáshoz. Nem lehet ez véletlen, és hogy ha már adott egymásnak minket a Jóisten, akkor tudunk-e azzal valamit kezdeni? Oda tudunk-e fordulni egymáshoz? Meg tudjuk-e a közösségben élni és megtalálni az erőt? És hogy mit tudunk mi létrehozni? És talán tényleg tőlünk függ, hogy mi lesz a világból.
Nekem a vers címe tetszik nagyon, mivel mikor én hazamegyek az iskolából, meg szerintem mindenki, a szülők rögtön azt kérdezik, hogy mi újság, mi történt ma az iskolába. És ez a válasz, hogy semmi, de két perc múlva pedig elmondom, hogy percre-percre a napomat, akkor először azt gondolom, hogy mi köze van ahhoz anyának, hogy én egész nap mit csináltam, neki is megvan a saját problémája, foglalkozzon azzal. Aztán elgondolkozok rajta, hogy ha volt olyan rendes, hogy megkérdezte, hogy mi újság van, akkor biztos érdekli, hogy mi történik velem, és akkor van köze hozzá mégis, hogy milyen az én életem, és hogy élem a mindennapjokat. És ezt a baráti körben is sokszor tapasztalom, hogy ha valakinek valami problémája van, és megkérdezzük, hogy mi a baj, vagy segíthetünk-e valamiben, akkor ez a kérdés, hogy van között hozzá. És persze, hogy van, mert hogyha a barátomnak tartom, akkor persze, hogy azon gondolkozom, hogy úristen, mi történhetett vele, hogy szomorú, vagy ha boldog, akkor pedig ossza meg a másra is a boldogságát.
Thank you.
hány ilyen kérdés mögött van valódi érdeklődés, és mennyi a formalitás. A hétköznapokban, mondjuk a magyar nyelvben nem, de én 2 évet töltöttem Amerikában, összefort a köszönéssel, ahogy vagy, ugye, hogy hi, how are you Amerikában. És már ezt nem tekinti senki valódi érdeklődésnek, hanem egy ilyen sémának, amit hozzáteszünk, és legtöbb ember el is intézi azzal valóban, hogy kösz jól, vagy így meg úgy. És az is egy érdekes tapasztalat volt odakint, hogy a legrosszabb verzió erre nekik a not too bad, a nem túl rosszul, de ez már azt jelenti, hogy pocséknapja van az illetőnek. Tehát valahogy nem érzik úgy fontosnak, hogy megosszák azt, hogy konkrétan mi is van vele, csak egy ilyen foszlányt adnak a dolgokból, és többen meglepődtek és megfordultak, amikor én olyasmit mondtam, hogy nagyszerűen, great, vagy bármi más szót használtam, mert ez már nem volt azok közül, a 2-3 közül, amit illet vagy kötelező volt választani, és akkor kérdezték, hogy miért nagyszerűen, vagy miért olyan nagyon rosszul. És egy érdekes tapasztalat volt.
Ami még most eszembe jutott, hogy nem csak ugye, mint emberekkel, hanem például, amikor esténként az ember imádkozik, akkor azt gondolom, hogy azt azért teszi, mert valahol a lelkében a Jóisten megkérdezi, hogy na, mi történt veled? És hogyha mi igenis beszélgetünk vele, akkor azzal nem utasítjuk előt, hanem válaszolunk, és elmondjuk neki, mi volt a fájdalmunk, az örömünk az adott napban, és legfőképpen meg hálát adunk neki, ami történt, illetve tőle is tudunk segítséget kérni, elkövetkezendőkben utat mutasson nekünk.
Erről az egészről, amit most erre mondott, az jutott eszembe, hogy az első parancsolat, uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj, az első a 10-ből, ugye kivétkezik Isten imádása ellen, és ebben benne van az, hogy aki nem imádkozik rendszeresen. Ugye sokáig gondolkodtam ezen, hogy vajon miért, aztán elintéztem annyival, hogy biztos megvan erre a pontos teológiai megfogalmazás, amit én még nem ismerek, majd egyszer megtanulom, aztán majd azt fogom szó szerint idézgetni. De Sára egy teljesen más irányból világította ezt meg, sokkal egyszerűbben, sokkal kézzelfoghatóbban. Amikor a Jóisten megkérdezi az embertől a lelkében, hogy na mi történt veled, hogy vagy, akkor egy rettenetesen undok dolog, és egy rettenetesen hálátlan dolog erre úgy válaszolna, hogy kösz jól, vagy kösz sehogy, vagy esetleg figyelmen kívül hagyni a kérdést, mint ahogy ezt rengetegen megteszik, hogy nem imádkoznak. Még akkor sem, amikor érzik rá a készítést, a hajlandóságot. És hát köszönöm szépen, Sára, sokat adtál ezzel.
Ez a vers valamiképpen magába rejti a zárkózottság és a nyitottságnak a kettősségét, hogy mennyire kell, mennyire szabad, mennyire jó a mai világban akár zárkózottnak, akár nyitottnak lenni. Én legtöbbször azt tapasztaljuk, amikor utazunk mondjuk villamoson vagy buszon, hogy az emberek többsége még a tekintetét is elfordítja, hogyha szemkontaktust veszünk fel velük, mert támadásnak érzik. És emögött ez a mondat van, hogy miközött hozzám, és valahogy a rosszat feltételezzük. Nyilván emögött van sok rossz tapasztalat, leginkább az, hogy a hírek csak a rossz dolgokat juttatja el hozzánk, és pozitív példákat nem. Nekem számos nagyon-nagyon jó beszélgetésem született abból, főleg az 5 év egyetem alatt, amikor 5 orosszal zögykölöttem, Jászberényből, Veszprémbe, jobb esetbe, hogy ha nyitott volt az, aki mellett ültem a vonaton vagy a buszon, elkezdtünk beszélgetni, és nagyon szép életutakat ismertem meg, meg gondolatokat, meg nagyon értékes embereket. Pedig ott is úgy indult, hogy először hát olyan kicsit kétkedve meg furcsán szemléltük egymást. Szóval félünk kitárulkozni, és biztos, hogy van egy kis keresztény okosság, amelyik azt tanítja, hogy nem is kell mindenkinek mindent, ugye nem szabad a disznók elé a gyöngyszemeket oda szórni, a Bibliában is van, de az is igaz, hogy a túlzott félelmeinkkel, meg zárkózottságunkkal nagyon sok nagyon értékes találkozástól fosztjuk meg magunkat sokszor.
Talán keresztényként felelősségünk is, és egy kicsit kötelességünk az evangéliumot, az örömhírt ilyen formában is közvetíteni az embereknek. Világon a keresztény embereknek kellene a legoptimistábbaknak, a legpozitívabban gondolkozóknak, és a legboldogabbaknak lenni. Mert hogy a mindenki saját keresztjét nyilván cipeli, viszont azzal a tudattal élni, hogy minden negatívumnak is megvan az értelme, és Krisztus felvitte a keresztre a mi bűneinket és gyarlóságainkat és mindenféle negatív oldalát az életünknek, és képes a legrosszabb rosszból is kihozni valami nagyon-nagyon jót. Ez tényleg egy olyan lelki békével és nyugodtsággal kell, hogy eltöltsön minket, hogy ezt egyszerűen bűn megfosztani másoktól. Szóval ha azt látják rajtunk, hogy ilyen teszetosza életre nem való emberek vagyunk, akkor az nem lesz feltűnő és példa. Krisztus szeretetéből és örömhíréből táplálkozva mernünk kell odafordulni embertársainkhoz, mert van egymáshoz közünk.
És mert ezzel akár egy szebb napot is tudunk adni, főleg tavaly éltem meg azt, meg mostanában is, hogy volt, amikor úgy elég rossz kedvem volt, és mentem a folyosón, és valaki meglátta, hogy rossz kedvem van, és olyan apró kis figyelmességeket, visszajelzéseket, akár csak egy szó, egy kedves gesztus, olyan sokat segített és rendített a napomon, amelyből aztán volt, hogy akár egy hétig vagy egy hónapig éltem. Egy szó, egy mondat, és az olyan szinten kihatással volt rám, hogy még mai napig is, hogyha ezek a dolgok eszembe jutnak, hirtelennyiben jobb kedvem lesz. És tudom, hogy ezek nem véletlenül történnek meg velem.
Azok alapján, amit hallottunk, még egy bibliai dimenzió eszembe jutott, nem csak a Teremtés könyvénél hangzik el negatív értelemben Káin szájából, hogy nincs köze a testvéréhez, hanem amikor Jézus az utolsó ítéletről beszél, ott is azt mondja, hogy az lesz a mérce a mennyországra való bejutásra, hogy egy éhezőnek enni adtunk-e, szomjazónak inni adtunk-e, és így tovább. És ez mind-mind arról szól, hogy közöd volt-e másokhoz, hogy úgy éltél-e, hogy észrevetted a másiknak a szükségét, baját, vagy pedig elhárítottad azzal a belső mondattal, hogy nincs közöm hozzá. A szeretet az kockáztat, a szeretet vakmerő és nem latolgat. Nekem ezt is mondja ez a vers.
Szeretném megköszönni a szép és tartalmas gondolataitokat. Őszintén bevallom, ezt amikor én elolvastam először, tényleg csak ennyi volt, hogy nagyon megfogott, de nagyon mélyen még nem nagyon gondolkoztam el rajta, és most így segítettetek ebben nekem, hogy kicsit mélyebbről, vagy esetleg más úton, módon is megközelítsük. Zárásképpen még talán annyit, hogy benne van a versben, hogy és akitől függ, hogy mi lesz a világból. Az iskolában volt nemrég, hogy egy imatermet festettünk közösen, és a mintákat azt a kezeinkkel csináltuk rá, és gondolatban az fogalmazódott meg bennem, az az idézet, hogy összefonódó kezek tartják össze a világot. És hogy ha mindannyian képesek vagyunk együttműködni, hogyha mindegyikünknek lesz valakihez is egymáshoz köze, és közünk, akkor igenis össze fogjuk tudni tartani ezt a mai világot, amelyben élünk.
Köszönjük, Sára, hogy megosztottad velünk, főleg ilyen bátran elsőként a csoportból kedvenc versedet. Nekünk is sokat adott. Adásunk végén egy imádsággal fejezzük ki Isten iránti szeretetünket. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Laudetur Jesus Christus.
In aeternum amen. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugár.